Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Hozzád kiáltok, Uram, siess segítségemre, figyelj szavamra, ha kiáltok hozzád. Jusson eléd imádságom, mint illatáldozat, imára emelt kezem, mint esti áldozat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvérek, vasárnapot megszentelő gyülekezet, hallgassuk meg Isten írott igéjét úgy, amint írva található Kolossé levélben, a 3. fejezet 1. 17 versében. Az igét hosszára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg.
Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznosságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt. A haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szálltokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi ember cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőinek képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltségtek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, így bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsítek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek. Hálát adva az Atya Istennek ő általa.
Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szent igét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt a mi Úrunk dicsőségére. Imádkozzunk ezért fennállva. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok. Messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még a nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől, orcád elől hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak a te alkotásaid, és a lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem a szándékaid, Istenem! Mi hatalmas azoknak a száma, számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Amen. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Így hallgassuk Isten igéjét a már hallott ige szakaszból, Pál apostolnak a kolosséiakhoz írt leveléből a 3. rész 16. és 17. verseit. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek, amit pedig szóltok vagy cselekedtek, mind az Úr nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek, ő általa. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy héttel ezelőtt azt mondtam, hogy pünkösdre készülve a Szentlélek gyakorlati működéséről, életünkben való munkájáról fogunk beszélni néhány alkalommal. Akkor egy hete a vezetésről volt szó, és nagyon hamar tisztáztuk is, hogy talán nem is a legjobb kifejezés az, hogy vezetés, sokkal fontosabb a vezető személye, maga Jézus Krisztus, akit követnünk kell. Ma egy másik munkáját hozom elő, a Szentléleknek ez pedig a megszentelődés. Olyan kifejezés a megszentelődés, amit a hétköznapi életünkben ritkábban használunk. Nem azért persze, mert nem fontos, mert nem hangsúlyos az életünkben, hanem azért, mert talán más kifejezéseket gyakrabban használunk, amik valamelyes szinonimái ezeknek. Ilyet gyakrabban fogalmazunk meg, hogy növekedés, gyümölcstermés, és így tovább. Tulajdonképpen hasonló dolgokat értünk alatta, mint a megszentelődés kifejezés alatt. Viszont a Szentlélek megszentel, ez elég nyilvánvaló, és ma Isten lelke segítségével a megszentelődés folyamatáról gondolkodjunk együtt az ige fényében. Eleve a megszentelődés szó valahol egy kicsit talán meg is zavarhat némelyeket, vagy esetleg sokakat. Félre vihet, mert benne van az a szó, hogy szent. Szerdán a Senior Biblia órán előkerült ez a téma, egy kicsit beszélgettünk is róla, mit jelent az, hogy szent. Előbb szedjük össze azokat a gondolatokat, amiket azok az emberek válaszolnának erre a kérdésre, akiket találomra az utcán megállítunk. Képzeljük el, megint csak, ahogy szoktam mondani, végigmegyünk a sétáló utcán, és megállítunk embereket, és megkérdezzük. Kedves uram, hölgyem, mit jelent ön szerint az a szó, hogy szent? Vagy milyen szinonímák jutnak az eszébe? Hát, én is egy járókelő vagyok. Megpróbáltam elképzelni, és ilyennek jutottak az eszembe. Szakállas. Sovány. Szikár. Nagyon egyszerű, egyszínű ruhában jár. Esetleg valami szőrcsuhában. Szegény. Biblia van a kezében. Lehet, hogy kolostorban él. Állandóan imádkozik. Gyalog jár. Ugye nem lőttem nagyon mellé. Valószínűleg valami ehhez hasonló fogalomkör mozog az átlag embernek a fejében azzal kapcsolatban, hogy milyen a szent, vagy ki a szent. Mi ennek az oka? Hát bizony meg kell mondani, hogy ez a katolikus egyházból ered. Megnéztem, de nem olvastam végig, mint egy 30 oldalas, és elég sűrű az az írás, amely megfogalmazza a szenté választás, avatás folyamatát. A katolikus lexikon a következőképpen foglalja össze. Szenté avatás, latinul kanonizáció, görögül anakeruxis, tévedhetetlen pápai kijelentés, melyel a pápa a szenté boldoggá avatás szertartásában ünnepélyesen kihirdeti valakiről, hogy a mennyországban a megdicsőltek között van, és tiszteletét az egész egyház számára előírja. A boldoggá avatás ugyanez, csak a kultusz körét korlátozza az egyház egy kisebb, például egy ország vagy egy szerzetes rend területére. Hogyan jutott el ide az egyház? A kezdetekhez kell visszamennünk. Először a vértanúknak járt ki a nagy tisztelet a hívők részéről, ami valahol érthető is. Ismerjük jól az egyház kezdeti életét, hogy nagyon sokan voltak, akik az életüket adták Krisztusért. A hatalom arra kényszerítette őket, hogy tagadják meg Krisztust, az ő hitüket, ők pedig azt mondták, hogy nem hajlandóak rá, és ezért állatok, vadállatok elé dobták őket, felgyújtották őket, és így tovább. Ezek az emberek, akik így vállalták a vértanúságot, ráadásul legtöbbször úgy haltak meg, hogy maga a haláluk is óriási példa volt, még a hitetlenek előtt is. Erről már többször volt szó igehirdetésben. Az emberek megrendültek, hogy nem óbégatnak, kiabálnak, veszekednek, káromkodnak, hanem még a haláluk utolsó pillanataiban is az iszonyatos szenvedések között dicsőítik azt a Krisztust, aki miatt, akinek a nevében most meghalnak. És az emberek elgondolkoztak rajta, hogy ez tényleg egy élő Isten lehet, mert nekünk egy olyan Istenünk sincs, pedig tisztelünk több tízet, akiért meghalnánk. Szóval ezeket az embereket, akik így vállalták a mártíromságot, a vértanúságot, tisztelték. Úgy tisztelték, hogy példakép volt. És teljesen joggal volt példakép, hiszen erősített mindenkit ez, hogy például a Szentírásban le van írva István vértanúsága. Nyilvánvaló, hogy elterjedt a keresztények között az ő híre, hogy ő bizony nem tagadta meg Krisztust. És nem úgymond szentként kezdték el imádni, de hát mégiscsak beszéltek róla az emberek, és példa volt a hívők számára. Aztán megszűnt a keresztény üldözés, és akkor elkezdtek azok híressé válni, és most a szó jó értelmében, akiknek a hitélete példás, akik odaadóan szolgáltak, akik nagy áldozatokat hoztak Krisztusért. Nyilván itt már nem arról volt szó, hogy az életüket kell adni az Úrért, hanem valami más módon voltak példák. És aztán, ahogy haladunk előre, telnek az évtizedek, évszázadok, és 1000 környékén jelent meg az a szentély avatásnak a gyakorlata, az akkori egyházban, aminek pápa volt a feje. És hát erről már bővebben nem akarok beszélni, hogy meg mint működött a szentélyavatás, meg mi annak a folyamata, ahogyan a mai világba elérkeztünk, mert ez nem ide tartozik, meg nem lényeges. De az tény, hogy olyan embereket kezdtek különösen is tisztelni, akiknek tiszteletre méltó volt a hitélete, az odaadása, a szolgálata, az egyház pedig egy idő után, ahogy mondtam, 1000 környékén ezeket az embereket elkezdte úgymond szentélyavatni. Ahogyan hallottuk is, a katolikus lexikon alapján a pápa kijelentette róluk, hogy ők már biztosan a mennyek országának a tagjai. Be vannak téve. Hivatalos a dolog. Ma már ennek más feltételei vannak, kell valami egészen különleges élet, csodák, és így tovább. Nos, ezekből kiindulva, ilyen háttérből jöve gondolják azt az emberek tömegesen, hogy szent csak olyan lehet, aki valami hihetetlenül különleges. Az az ember lehet szent elsősorban, akit a katolikus egyház annak nevez ki. És hát az egy olyan magasságot jelent, amit mi egyszerű emberek, hétköznapi emberek képtelenek vagyunk elérni. Testvérek tudják, különösen akik bibliakörökbe járnak, hogy szeretek provokatív kérdéseket feltenni. Most megint felteszek egy ilyet. Hát ha ezt jelenti szentnek lenni, akkor akar valaki a mai világban szent lenni? Ugyan ki szeretne az internet, a gyors autók, a fapados repülés, az olcsó repülés, a nyitott európai határok, a szuperhős mozik idején szent lenni, hogyha az egy ilyen elvakultságot, ilyen aszkézist követel meg? Legyünk reálisak. Ki mondja azt, hogy én ezekről mindről lemondok, és én nagyon-nagyon szent életet akarok élni. Vannak ilyenek. Vannak ilyenek, kolostorokban találjuk meg őket, vannak, akik papként ugyanilyen hihetetlenül elkötelezettek, de azért látjuk, hogy a katolikus egyházban egyre nagyobb a paphiány, sőt, protestánsoknál is egyre növekszik. Vonzó ez az élet az átlag ember számára? A világi ember számára? Nem nagyon. Vajon csak ilyen lehet a szent élet? Ezt jelenti a szent élet? Szakállas, szőrcsuhába jár, éhezik, meg ehhez hasonló? Nézzük meg, mit mond a Biblia arról, hogy mi a szent? A szent értelme a Szentírásban kettős. Teljesen egyértelmű, a Biblia szerint az a szent, ami vagy aki Istennek el van választva. Ennyire egyszerű a definíció. Ami vagy aki isteni, Isten birtokában van, az mind szent. Birtok viszonyt fejez ki. Egyszer egy lelkész barátom a jegyzet füzetére, a címkére, vagy vinyektára azt írta rá neveként, hogy Szent Zola. Megláttam, mondom neki, hú de vagány vagy. És akkor visszakérdezett. Azt mondja, miért? Te nem vagy szent? Azt mondja, mit jelent az, hogy szent? Hú, mondom, tényleg. Még én belém is, annyira belém ragadt ez a külső, kívülről érkező sok-sok impulzus azzal kapcsolatban, hogy mi az, hogy szent, hogy én is hirtelen túlzásnak éreztem, hogy ráírt azt, hogy ő Szent Zola. Pedig nyugodtan felírhatnám én is a saját füzetemről, hogy Szent Ferenc. Mert hogy mit jelent az, hogy szent? El vagyok választva az Úrnak. Odaadtam az életemet, akkor az övé vagyok. Tehát szent. Lehet, hogy most némelyek azt mondják, hát azért mégiscsak erős, amit ez a lelkész beszél. Na akkor én meg azt mondom, itt vannak a drága konfirmandusaink, ők tudják rá a választ kiválóan. Heidelbergi K.T. első kérdés felelete. Igaz? Mi a te életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Van valaki, aki azt mondja, hogy elmondom? Lesz olyan. Majd a vizsgán. Mi a válasz? Tudjuk jól, de azért idézzük fel. Az, hogy testestől, lelkestől, úgy életemben, mint halálomban nem az a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ezt valljuk mi mind. Aki az ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul eleget tett, és az ördög hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá is készítesz arra, hogy ezentúl őneki éljek. Hát testvérek, az ősi hitvallás, a közel 500 éves hitvallás ezzel kezdődik. Ez a vigasztalásom, ez a reménységem, ez az életemnek az alfája és omegája, hogy nem a magamé, hanem Jézus Krisztusé vagyok. Azaz, szent. Ezt jelenti, hogy szent. Ugyanakkor tudom, hogy mégis ott mocorog mindenkiben egy kicsit a bizonytalanság, vagy sokakban a bizonytalanság, hogy azért ez mégiscsak egy olyan erős kifejezés. Én úgy furcsán érezném magam, vagy nem merném felírni, többen szerintem így vannak itt a templomban, nem nagyon merném felírni a jegyzett füzetembe a munkahelyemen, hogy Szent Zsófia, vagy mit tudom én, Szent Miklós. Mégis mit mondanának? Nem vagyok én olyan komoly hívő. És itt jön a szent második fele. A szentség ugyanis egy állapot, nem a magamé, hanem Krisztusé vagyok, tehát szent. De ebből kell valaminek következnie. Na ez az, ami összezavar. Mert ez a megszentelődés folyamata, a szentségemhez méltó élet. Régebben elmondtam egy igehirdetésben azt a példát, amit most újra elmondok, hát ha van, aki nem hallotta, vagy már elfelejtette. Egyszer egy lelkész mesélte, hogy amikor ő legátus volt, elment legációba, kiment érte a vasútállomásra, a lelkipásztor, ahová ment, ahová szolgálata rábízatott, ahová mennie kellett, és leszállt a vonatról, első dolga volt, hogy rágyújtott egy cigire. Na, ezt látta az a lelkipásztor, aki érte ment, oda ment hozzá, és akkor azt mondta neki: Nolcsém, mondd meg, mi szeretnél lenni nálunk, vendég vagy családtag? Hát gondolkozott rajta az illető, hogy most erre mit mondjak, mi a jó válasz ugyan, mit akar ezzel? És akkor azt mondta olyan bizonytalan, hogy hát, vendég. Azt mondta: jó, rendben van, a vendégnek szabad nálunk cigarettázni, a családtagnak nem. Testvérek, a megszentelődés megértéséhez feltehetném ugyanezt a kérdést. Mi akarsz lenni? Vendég vagy családtag? Mi vagy az Úrnál? Vendég vagy családtag? Látogató vagy családtag? Ha látogató vagy, ha vendég vagy, hát akkor élhetsz így is, meg úgy is. Ha családtag vagy, akkor itt vonatkoznak rád szabályok. Akkor itt van egy rend. Méltónak kell lenni ahhoz, akihez tartozol. Ha Krisztushoz tartozol, akkor hozzá akarsz hasonlítani. Én falun nőttem fel, és gyerekkoromban még az olyan világ volt, hogy az idősebbek sokszor kint ültek a kerítés előtt, beszélgettek egymással, és akkor mentünk az utcán, bicikliztünk rengeteget, meg ehhez hasonló, és nagyon sokszor megállítottak az öregek. Azt mondták: állj csak meg, ki fia vagy? És akkor megmondtuk, hogy kinek a fiai vagyunk. Akkor mehetünk tovább. Nem értettük, hogy miért kell ezt csinálni. Aztán később megértettük, már jóval, felnőtt fejjel. Egyrészt, hogy viselkedik az a gyerek, az alapján megítélik majd a szüleit is. Másrészt pedig volt benne egy olyan is, hogy tulajdonképpen a falu mindig tudta, hogy a gyerekek hol vannak. Nem volt mobiltelefon, meg ilyenek, tudták. Nem volt olyan, hogy elveszett a gyerek. Szóval fontos volt, hogy ne hozzak szégyent a szüleimre. Fontos volt nekik is, meg fontos volt nekem is. És ha én vallom, hogy én nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, akkor nekem fontos az, hogy ne hozzak rá szégyent. És akkor a szentségemhez, a kiválasztottságomhoz méltó életet akarok élni. Akinek ez problémát jelent, akinek ez kényelmetlen, testvérek, az nem keresztjén. Ez az igazság. Az nem keresztjén. Gondoljunk bele, lehet-e valaki diósgyőri futballista anélkül, hogy azt mondja: én nem járok el edzésekre, és nem vagyok hajlandó felvenni a diósgyőri meszt. Lehet futballista? Cristiano Ronaldo se lehetne Diósgyőrben diósgyőri futballista, ha ezt nem vállalja. Ez az igazság. Nem lehetne. Fel kell, hogy vegye azt a meszt. Oda tartozik. Lehet-e valaki kórustag úgy, hogy nem jár próbákra, és mondjuk az egyensálat nem veszi fel? Lehet-e valaki úgy katona, hogy nem vonul be a laktanyába, és nem hajlandó felvenni a katonai ruhát, a felszerelést? Nem hajlandó felszerelni. És vannak olyan helyek, ahol nagyon sokat jelent az összetartozás, és az emberek önként vállalják, hogy készítenek egy ilyen ruhát, mert ki akarják fejezni, hogy összetartozunk, meg hogy mit vagy kit képviselünk. És ezt mi nem szégyeljük, hanem büszkén valljuk. A megszentelődés azt jelenti, hogy Krisztusé vagyok, hozzá tartozom, és ezt ki is fejezem két irányban. Két irányban. Egyrészt elsősorban kifejezem felfelé, az én Uram felé, hogy Uram, annyira hálás vagyok azért, hogy megváltottál. Hogy mindenképpen a te kedvedben akarok járni. Annyira áldott az az élet, amit te elénk éltél, hogy én úgy akarok élni, ahogyan tőled láttam, és ahogyan erre te tanítottál, ahogyan olvasom a Szentírásban. Tehát a megszentelődés útján az első irány felfelé van. Az Úrhoz akarok méltó lenni. És a második irány az pedig kifelé. Mégpedig azért, mert láttatni akarom másokkal, hogy én kihez tartozom. Vannak, akik keresztjén karkötőket hordanak, vannak, akik rátesznek a kocsijukra keresztjén jelképeket, ábrázoló matricákat, meg más dolgokat csinálnak, ezzel nincs semmi baj, sőt nagyon jó, nagyon helyes, szép dolog, egy bizonságtétel. De a legfontosabb, ezeket is felülírja, hogy az életem legyen Krisztusra mutató jel. Hogy értsék, lássák, tapasztalják az emberek, hogy kihez tartozom. Vagy ha nem tudják, akkor kérdezzenek rá. Az én életem kell, hogy hitelesítse a szentségemet. Tudjuk azt is, hogy minden szervezet, amelynek a tagjai egyenruhát viselnek, nem csak az összetartozásukat, a hovatartozásukat fejezik ki, hanem az az egyenruha, az ahhoz a szervezethez való méltóságot is kifejezi. És amikor valaki ahhoz a szervezethez méltatlanná válik, akkor visszaveszik tőle a ruhát. Vannak olyan szervezetek, ahol azt mondják, hogy mielőtt kilépsz, a ruhát leteszed. Méltatlanná váltál rá, hogy ezt viseld, nem viheted magaddal. Nem hordhatod, mert te már nem tartozol ide. Szóval a szentségünk Krisztusra kell, hogy mutasson méghozzá hitelesen. De mi az a hiteles élet? Szőrcsuha, szakál, Biblia a kézben, és így tovább. Mit szabad és mit nem? Hát vannak alapvető dolgok, amik egyértelműek, és amikről lehet beszélni, meg szükséges is, de azért túlságosan magyarázni nem kell. Ilyen például a hegyi beszéd, a 10 parancsolat, ezek elég erős útmutatók. Ezek egyértelműek. Vitatni nincs mit rajtuk. Ugyanakkor, ahogyan rengetegszer elmondom, a mostani világ elképesztő sebességben változik. Borzasztó, ahogyan változik. Tanárokkal szoktam beszélgetni, el szokták mondani, éppen a héten is történt egy ilyen beszélgetés, hogy mondom, ugye, hogy milyen gyorsan változnak a gyerekek? Mondtam, hogy mikor én voltam gyerek, akkor azt mondták, hogy jaj, 10-15 évvel ezelőtt mennyire mások voltak a gyerekek. Most azt mondja a tanár, hogy tavaly is már mások voltak. Iszonyatosan gyorsan változik a világ. És az új helyzetekben is meg kell találnunk, hogy mit akar az Úr, hiszen egy szót sem ír a Szentírás az internet használatról. Mit csináljunk vele, hogyan kell. Ír valamit az öltözködésről, a hajviseletről, de hát ebben a tekintetben is rengeteget változik a világ. Hogyan alkalmazkodjunk ehhez? És sok-sok dolog van. Ilyenkor jelenik meg a közösség áldása és felelőssége. Ugyanis egy egészséges keresztény közösségben intjük egymás szeretettel. Elmondjuk a másiknak, hogy ezt vagy azt nem látjuk jónak az életedben. Nem jó irányba mész. Ezen változtatnod kellene. És hogyha az az illető nyitott, a szentség útján halad, akkor el fog rajta gondolkodni. Nem 100%, hogy igazat ad, de önvizsgálatot fog tartani. És legtöbb esetben azt fogja mondani, hát igazuk van. Tényleg félrecsúszott az életem, de lehet rajta változtatni. Tegnap a házaspári csendes napot tartottunk az Jókai iskolában, és az előadónk így fogalmazott, őt idézem. Egy elhájasodott, elkövéredett, elpuhult, lusta kereszténység terjed. Ilyen keresztény világban élünk. Olyan, amilyen az egész életünk. Állandóan a kényelemre törekvés, és ugyanúgy a Krisztushoz tartozásunk is hasonlóan elpuhul. A kényelmes élet, a lazaság óriási kísértéssel bír előttünk, mivel az egész világ ezt súlykolja, megérdemled, ne fáradj, majd más megcsinálja helyetted, fizest ki, rendeld meg, majd más elvégzi. Önmegtartóztatás, böjt, szenvedés a másikért, a gyülekezetemért, az egyházamért, az Úrért, hát ezek egyre inkább kihaló fogalmak az elpuhuló, eltunyuló keresztények között. És az ilyenek között megszentelésről beszélni, megszentelődésről beszélni nem is nagyon lehet. Nem sok értelme van. A megszentelődésben nem haladó emberek, akik állnak csak, akik csak fogyasztói keresztjének, akiknek csak az a legfontosabb, hogy kényelmes legyen nekem a kereszténység, a templomba járás, az imádság, az éneklés, azok olyanok, mint azok a katonák, akiken lóg az egyenruha, meg egy kicsit retkes, mocskos, szakadt, meg ehhez hasonló. Látjuk, hogy egyenruha van rajta, tudjuk, mit jelent, azt, hogy katonák. De nem az jut az eszünkbe róluk, hogy hú, ezek a hazánkat védik, ha valami baj van, hanem inkább az jut az eszünkbe, hogy nem színészek ezek? Nem lehet, hogy valami háborús forgatásról jöttek csak ide? Mert úgy tűnik, hogy a látszat csal. A megszentelődés azt jelenti, hogy Krisztushoz, az én drága megváltómhoz szabom magam. Őt követem, szolgálom, szeretem, hálából, és ezt örömmel vállalom is. Nem akarok rá szégyent hozni. És a megszentelődésre hozhatnék rengeteg példát, példák fontosak is, de sokkal fontosabb a szívünk állapota. Ha szeretem az Urat, akkor minden nap a megszentelődés útján járok, akár tudatlanul és akaratlanul is. Vállalom a szenvedést, a kényelmetlenséget, mint ahogyan az én megváltóm is vállalta értem. Vállalom, hogy a világ szerint rendkívül vonzó, és nekem, meg másoknak is egyébként nagyon tetsző, kedvesnek tűnő, de az Úr által megvetett dolgokra én is nemet mondok. Mert ő azt mondta, hogy nem, akkor én is azt mondom, hogy nem. Megszentelődés. Tulajdonképpen nagyon hasonló a múlt heti üzenethez. Járj Jézussal minden nap, és a Szentlélek formálni fog. Így legyen. Amen. Urunk, köszönjük neked a te igédet, hálásak vagyunk, hogy a lélek által próbálsz bennünket vezetni, irányítani, és könyörgünk is, hogy hadd tudjunk a lélek által élni, mert a lélek által tudunk lelkesek lenni. Nem akarunk unalmasok, unottak, tunyák, lusták, elpuhultak lenni a te követésedben. Nem akarunk olyanok lenni, mint azok a katonák, akiken lóg a ruha, akik nem tudnak egyszerre lépni, akik azt nézik, hogy mikor, hova ülhetnének le, hanem olyanok akarunk lenni, akikre jó ránézni, akikről messziről látszik, hogy hova tartoznak. Segíts bennünket, Urunk, hogy így lehessünk a te követeid ebben a világban, hogy így lehessünk szentek. Vezess a megszentelődés útján, erősíts bennünket. Adj nekünk vigasztalást a bajokban, a betegségekben, az elesettségben. Add, hogy az erős tudja hordozni a gyengének a gyengeségét. És add, Urunk, hogy hadd tudjunk együtt, egy szívvel magasztalni, követni és szolgálni téged. Könyörgünk, Urunk, hadd tudjunk áldozatokat vállalni, hozni itt a gyülekezetben is érted, a családunkban és az egyházban. Így akarunk megdicsőíteni téged megszentelődő életünkkel. Hadd legyünk így a te dicsőségedre és örömödre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.